Köszönjük meg, testvéreim, a jelenések könyvének 7. részét, és az első 4 verset fogjuk olvasni, majd a 9-től 17-ig terjedő ige szakaszt. Ezek után láték 4 angyalt állani a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És láték más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Istennek pecséte, és nagy szóval kiállt a 4 angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván: ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokokon. És hallám a megpecsételtek számát, 144 000, az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Azután látám, és imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. És kiáltanak nagy szóval mondván: az üdvesség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a 4 lelkes állat körül állnak vala, és a királyi szék előtt arccal leborultak, és imádták az Istent, ezt mondván: amen. Áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké. Amen. Akkor felele egy a vének közül, és mondanékem: ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki: uram, te tudod. És mondanékem: ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délutánon a Jóisten házába. Olvastunk a mennyországról. Már itt a szívünkbe tapasztaljuk a mennyország békéjét és áldását, ha tapasztaljuk itt ezen a délutánon, a mi összejövetelünkben is. Egy közös éneket fogunk énekelni, amiután Kis Győző testvér fog szólni.
Hogy, illetve úgy énekeltük, mi szent öröm minden alkalom, ha lábadnál ülök, Jézusom. Volt-e már úgy, jártak-e már úgy a testvérek, hogy telik a hét, kedd, szerda, csütörtök, és már gondolunk arról, hogy mikor megyünk már énekelni, imádkozni, és hogy jöjjön már a péntek este, hogy jöjjünk el és lássuk egymást, ugye? A hívő ember életében, szívében ott van a vágy, közösség iránt, Istene iránt, hogy együtt dicsőítsük, és az ő nevét együtt legyünk, együtt magasztaljuk. Amit felolvastunk a Jelenések könyvéből, ez az elkövetkezendő dolgokról szól, és nagyon nehéz úgy beszélni arról, hogy ne csikarjon könnyet a szemünkbe. A megváltottak serege. Ez a címe ennek az ige résznek, és ezekről fogunk beszélni, erről fogunk elmélkedni. A megváltottak serege. Jó abban a tudatban élni, hogy Isten gondol az övéire. Abban az értelemben, hogy itt a Földön, amíg élünk, gondol ránk. Elpecsételi őket, és megvédi az elkövetkezendő ítélettől. A hármas versbe úgy olvastuk, hogy ne ártsatok a Földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. Tehát addig nem jön el az ítélet, ameddig be nem biztosítja a Jóisten az övéit, az ő szolgáit. Csodálatos így élni ebben a tudatban, hogy ő gondoskodik rólunk, áldásával biztosít. A hívő és a megbízható ember kap áldást. Kapáldást a Jóistentől. A példabeszédek könyvéből szeretnék egy igét idézni, a 28. rész. A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül. Tehát a keresztény hívő ember, a becsületes ember bőven kap áldást. Vajon vannak feltételei annak, hogy megáldjon minket Isten? Malakiás könyvében is olvashatunk arról, hogy megáldja Isten az ő népét. Lássuk, ha van-e feltétel. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Tegyük próbára Istent. És tapasztalatból ugye mondhatjuk, és mindenki mondhatja, hogy valóban így van ez. Az ige igaz. Aki próbára tette Istent, az őt illető részt ilyen vagy olyan módon odaadta, felajánlotta, megáldotta őt. Beváltotta a szavát. A nagy sokaságról olvashatunk, amely ott van a bárány előtt, és ez a nagy sokaság minden nemzetből valók. Egyik jelenvonása ez sokaságnak, minden nemzetből való. Ebből láthatjuk azt, hogy a Jóisten nem személyválogató. Szereti az ő nemzetségéből valókat, szereti a románokat, magyarokat, eszkimókat, sorolhatjuk. sajnos bennünk megtörténhet az, hogy személyválogatók vagyunk. Ugye délelőtt olvastunk erről, és imádkoztunk azért, hogy ez ne legyen így. Vagy ha így van, akkor jöjjünk és tisztuljunk meg benne. Mert a bárány vére meg tud tisztítani ettől is, és meg akar tisztítani. Megszámlálhatatlan sokaság, egy másik jellemvonás ennek a sokaságnak, nem tudták megszámolni, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Az üdvözülendők számolgatása talán nem a mi dolgunk. Amikor meghal egyik vagy másik, eltemetjük, szoktuk azt mondani, hogy a jó Isten előtt van, hogy üdvözül-e vagy sem, halottakról vagy jót, vagy semmit. Tehát nem a mi dolgunk az, hogy számoljuk, hogy ki üdvözült és ki nem, hanem tartsuk szem előtt egy fontos dolgot, hogy a környezetünkben élő emberek jussanak el az üdvösség útjára. Családunkból, munkatársainkból. Éljünk úgy, hogy tudjuk megmutatni nekik a helyes utat. Ha üdvözültem már, megtaláltam az üdvösség útját, akkor kívánják meg ezt. Az Úr Jézustól egyszer, amikor megkérdezték, hogy sokan vannak, akik üdvözülnek, mit válaszolt? Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Mondhatni azt, hogy az Úr Jézus is kitérő választ adott. Ne azzal törődjünk, hogy hányan lesznek ott, tehát nem 144 ezeren, ez biztos, hanem sokkal többen. A nagy kérdés az, hogy én már abban a sokasághoz tartozok? A nagy nyomorúságból jövők sokasága, kik megmosták ruhájukat a bárány vérében. Nagy nyomorúságból jövők. Lehet, hogy még, vagyis akik hallgatjuk az igét, mindannyian a folyó előső, innenső partján vagyunk, a nyomorúságok hazájában. Van, akinek ez fáj, van, akinek az fáj, van, amit szeretett volna másképp elvégezni az életében, nem megtenni, másképp választani, hamarabb megtérni. Sok mindent talán másképp csinált volna az ember az életében. Vagy van, ami fáj. Vannak különböző betegségek, testi betegségek, lelki dolgok, amik nyomasztanak. És mindez hozzá járul, hogy elmondhatjuk, hogy valóban a nyomorúságok hazájában élünk. Innen fogunk átmenni az örök dicsőségbe. És ne csüggedjünk el egy percig sem, mert Mesterünk ad erőt átlépni a Jordánon, és az jut biztos révbe, aki nem adja fel a harcot, mindvégig kitart. Üdvösségünket tulajdonítsuk Istennek és a báránynak. Ne büszkélkedjünk, ne dicsekedjünk önmagunk erejével. Én már megtértem, én megtaláltam az Urat, és a többit majd én elrendezem. Megváltott engem. Nem. Az Úr Jézusé az érdem, miénk pedig orcánk pirulása. Mert nem tudunk úgy élni, hogy az emberek jöjjenek tízesével, térjenek meg. Nem tudunk úgy imádkozni, hogy megmozduljanak a helyek. Egy másik jellemvonás, hogy nem éheznek. Nem azért nem éheznek, mert nem kívánják a lelki táplálékot, hanem mert ad eleget a bárány. És ha a 23-as Zsoltánra gondolunk, abból olvassunk fel egy-két igeverset, amikor a jópásztor idézi fel az ige. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, Fűes legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod vigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Foglalkoztat-e minket ez a gondolat? És gerjed ez az én szívem, ha arra gondolok, hogy ránk is ez a sors vár. Azok közösségébe törekedünk. Vagy pedig szomorúság tölt el, mert ezt még nem mondhatom el. Ez nem történt meg az életemben, ez a pálfordulat. Ez az irányváltás. Éljünk úgy, kívánom azt, hogy legyen szívünkben mindig ez a vágy, a menjél haza iránti vágy, és éljünk az emberek körében úgy, hogy tudhassuk nekik bemutatni, hogy kell érjen egy keresztény ember, akinek az üdvössége már megvan, el van rejtve számára az a kincs, csak ki kell várja addig, ameddig bekövetkezik az a nap. Éljünk ilyen tudattal. Amen. Énekeljünk egy éneket, és utána kérjük Kovács Jutka szolgálatát.
Thank you. Nagyon sokat mondott nekem a múlt héten az ifjúsági találkozó imaórája, vagy az imaórának az egyik része, amikor azért adtunk hálát, hogy az Úr a mi osztályrészünk és a mi örökségünk. És többször eszembe jutott a héten, és gondolkoztam azon, hogy mit is jelent nekem az, hogy ebben a világi forgatagban, amikor mindenki rohan, és mi is rohanunk, akkor meg tudok-e állni, és tudok-e örülni annak, hogy nekem van örökségem, nem múló örökségem, hanem örök örökségem, hogy maga Isten mondja ezt, hogy ő az én osztályrészem és örökségem. Tulajdonképpen Isten ígérte ezt meg először Áronnak, hogy ő nem kap örökséget Izrael fiai között, nem úgy, ahogy a többiek, hanem azt mondja az Úr, hogy azt mondja az ige, hogy én leszek a te osztályrészed és a te örökséged. Hát Isten nekem is mondja, nekünk is. És ma, ahogy az igét elolvastam otthon, úgy éreztem, hogy bemerítésre készülök. Megszoktuk ezt az igét, hogy bemerítéskor halljuk. És újra eszembe jutott az, hogy ez újra emlékeztet engem arra, hogy van örökségem és van osztályrészem Istennél. Molnár Gyura, osztályrészem és örökségem. Életem jövevény sorsban töltöm. Vándorolok itt lenn a földön. Idegen ország fia vagyok. Hazám odafenn, messze ragyog. Oda tartok, át minden vészen, mert az Úr az én osztályrészem. Panaszom lehet-e hát nékem, ha nincs a földön osztályrészem? Múló vagyonom, hogyha nincsen, hisz van el nem múló kincsem, s ez az enyém, most már egészen, hisz az Úr az én osztályrészem. S mert az Úr az én osztályrészem, velem vándorol, vezet kézen, és én áldom azt az erős kezet, amely biztosan hazavezet. Oda, ahol vár rám régen, örökkévaló örökségem. Amen.
Kispál testvérünk, és utána énekelünk közösen egy éneket.
A versemnek a címe a Krisztus szeretetéről szól, és pedig ezzel kapcsolatos ígéverset egy párat, a Róma beliekhez írt 8. rész, 35. versét olvasom. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éjség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket a Istennek szerelmétől, mely vagyon, ami Urunk Jézus Krisztusban. Nekünk is feladja ez a témát, hogy ha az Úr Jézushoz akarunk tartozni, vele kapcsolatban lettünk, megtörtént az, ahogy énekeljük sokszor, megtörtént a nagy változás, ő az enyém, én az övé, akkor sok minden tényezők még bejönnek az életünkben, hogy eltávolítson, hogy elszakítson az Úr Jézus Krisztus szerelmétől. De aki mindvégig, mondja az apostol, kitart, az üdvözül. Én szeretnék mindvégig kitartani, szeretnék üdvözölni, szeretnék abban számlálhatatlan sokaság közé tartozni, és hiszem testvéreink is, akik itt vannak, vagy másfele összegyűlnek az Úr nevében, és dicsőítik már a földi életben Isten, de szeretnénk ott is együtt a nagy sokaságban, az énekarral, a zenekarral, és mindazokkal a sokasággal, akik ott lesznek. Mi szakaszhat el minket a Krisztus szerelmétől? Jézus Krisztus, Istennek szent fia, nagy szerelmedet az ég és föld csodája. Megváltani jöttél, érettünk a mennyből, mi szakaszhat el minket az ő szerelmétől? A menny dicsősége, mely volt otthona, hol a mennyi sereg néki hódola. A négy lelkes állat, s a 24 vének, levet koronával eléje esélynek, s imádák a bárányt, ki élsz, bár megölettél, szent, szent, dicsőség, tisztesség, hála néki, mind örökké. A mennyben örök öröm, a földön csupa bánat, bűnbe merült világ vár rád a kározat. De Isten kegyelmes, népét megszánta, nem taszítom mind az örök kárhozatra. Szeretem őket, bár igen vétkesek, de egy új szövetséget mégis kötök velek. Fiát adta Isten bűnösökét, testvéreim, éreztük-e az ő szerelmét? Bűnösök barátja, betegek orvosa, bűnünket ő hordozza, bűneink terhét ő vette magára, most hitáltal tartatunk meg kegyelemből. Mi szakaszhat el minket az ő szerelmétből? Amen.
Halljátok, Jézus hívogat, utánam jöjjetek.
Halljátok, Jézus hívogat, utánam jöjjetek. Már húzottam, többé sakat, de menjed elvezet. Ó, emberek, hát jöjjetek, nem álltok éve.
évekkel ezelőtt, még amikor teológus voltam, vasárnap után jártunk a városba, és beszélgettünk a vasárnap eseményeiről. Az egyik román gyülekezetben nagy bemerítés volt, és ahogy mentünk az utcán, a központban valami zajt hallottunk, és láttuk, hogy Jehova tanúi nagyon hangosan magyaráznak valamit. Amikor közelebb mentünk, közelebb kerültünk, akkor az egyik kollégám észrevette, hogy egy testvér, aki tegnap, illetve vasárnap bemerítkezett, az beszélget és szinte vitatkozik a Jehova tanúival, és azt mondtuk, hogy megyünk közelebb, hogy lássuk mi is, hogy miről van szó. Hát a testvérünk találkozott a Jehova tanúival, és nagy buzgóan bizonságot akart nekik tenni, hogy ő megváltozott, és ő a menny felé megy, és a vasárnap a bemerítés áldásairól beszélt, és volt miről beszéljen. És akkor azok megkérdezték, hogy maga biztos abban, hogy oda fog jutni a mennybe? Hát persze, hogy biztos vagyok. És elővették a Bibliát ők, és kinyitották itt a Jelenések 7-nél. És olvasták neki azt, hogy a mennyországba csak a 144 ezeren jutnak. És oda más ember nem fog bejutni, csak a 144 ezer. És ez a testvér nem tudott válaszolni, fölháborodott, hangoskodott, és összegyűlt a nép. És azt mondták a kollégák, ezek magyar Jehova tanúi voltak, a testvér, aki bizonságot tett és hangoskodott, hogy román volt, úgyhogy minden magyarul is románul is kellett szólni, de összegyűlt a nép, és azt mondták, hogy ide most fel kell lépjünk, valamit kell szólni. És oda mentem a Jehova tanúihoz, és kérdeztem tőlük, hogy maguk biztosak abban, hogy csak a 144 ezen jutnak oda a mennybe. Persze, hát így írja a Bibliában is, olvasták nekem a Bibliából. Jó van, mondom, de olvassák tovább is, mert tovább is van az igében. És hát hol, mit olvasom? Mondom, olvassák csak tovább is, jó hangosan. És ugye akkor azok az igék vannak, amelyek itt most nem lettek felolvasva, de a nemzetségeket felsorolja, akik közül ki vannak választva ezek a 144 ezen. És aztán, mikor azok ők hangosan felolvasták, kérdeztem, hogy maguk zsidó emberek? Hát ők nem zsidó emberek. Hát akkor hogy mondják, hogy csak a zsidó, csak a 144 ezeren jutnak oda, hogyha, mert arról tettek bizonságot, hogy ők is azok között vannak, és csak ezek a 144 ezeren, akik a Jehova nevet felvették, meg ez az egész tanítás, mondom, maguk zsidó emberek? Hát ők nem zsidó emberek. Hát akkor hogy fognak oda jutni, ezek csak a zsidó közül valók vannak. És hát nem tudtak mit mondani, de a testvérünk, aki vasárnap merítkezett be, ott a népnek, akik összegyűltek, nagyon szépen tett bizonyságot, és akkor a román kollégám közül az egyik megkérte az embereket, hogy hallgassák meg, és ő is a megszámlálhatatlan sokaságról beszélt, azokról, akik megtértek, és egy ilyen utcai evangelizálás lett egy ilyen spontán módon, még felhívást is intéztünk, mindig jöttek a Jehova tanúi oda, hogy piszkálják, hogy állítsák le, és az emberek, akik hallgatták, azt mondták, ti hallgassatok, ti eleget beszéltetek. Valóban nagyon sok kérdést, nagyon sok vitát, nagyon sok írást írtak az emberek, és beszélgettek ezzel az igével, ezzel a számmal kapcsolatosan, testvéreim. És arra szeretnék előbb kitérni, hogy elpecsételték az Istennek a szolgáit. Ez az első gondolat, nem a szám, hanem az, hogy elpecsételjük az Istennek a szolgáit. Az Isten szolgáinak az elpecsételéséről van szó, és hogy a Bibliában az elpecsételésről olvasunk, meg úgy általában azt látjuk, hogy ez birtokba vevést jelentett, és biztonságot. Birtokolja valaki azt a földet, vagy azt, amit megvett, és lepecsételték, az az ő birtok levele, az az ő tulajdona, és ez biztonságot jelent. Biztonságot. És amikor azt mondja Isten, hogy ő elpecsételi az ő szolgáit, akkor ez azt jelenti, ezek az enyém lesznek. És én vigyázok rájuk. És ugye a hatodik részben olvastuk a pecsétek felnyitásáról, és azokról a csapásokról, amelyek következnek a földre. És vannak ezek az emberek, akik az Istennek a szolgái, akikre Isten különösképpen vigyáz. És erre kell oda gondolni, mert ez nem egy fizikai jel, valakinek a homlokán, vagy nem tudom én milyen fajta jelről van itten szó. Mert amikor a Bibliában átfordítjuk és jelképesen olvassuk ezeket a dolgokat, akkor például úgy olvassuk az Efézusbeliekhez írott levélben, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent lelkével. Vagy egy másik ige ugyaninnen az Efézusi levélből. És meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Ez egy jelképes mozzanat, amiről itt beszél az ige. És a szám is jelképes. És ugyan a pecsétről még úgy írja az Isten igéje, hogy mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecséte ez. És most jön a pecsét. És az nem egy szám, az nem egy betű, nem tudom én kinek a homlokán, vagy a kezén, vagy nem tudom én mi, hanem melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit. Tehát itt a megtért hívő emberekről van szó. A 144 ezer, ez egy jelképes szám. Hogy miért mondom, hogy jelképes? Hogyha a nemzetség táblázatnak a felsorolását követnénk, érdemes lenne ezzel is foglalkozni, de nincsen erre idő, akkor azt látjuk, hogy itt a Jelenések könyvében egy kicsit a sorrend fel van cserélve. A Mózes első könyvében van egy nemzetség táblázat, az Ezékiel könyvében is van, az Izrael népének a 12 nemzetségéről. De itt a Jelenések könyvében másképpen van, mert itt más gondolatot akar követni az apostol maga, a Jóisten. Itt nem Ruben az első, például az első szülött, hanem Júda. Mert egészen más gondolatmenet van ebbe benne. Vannak olyan nemzetségek, amelyek ki vannak hagyva, Dán és Efraim. Más nemzetségek kerültek be azért, mert a Jóisten egészen más gondolatot akar bevezetni, és mi tudjuk és abban hiszünk, hogy a Biblia magyarázza legjobban a Bibliát, ezért a Jelenések könyvében nem csak itt találkozunk a 7. részben a 144 ezerrel, hanem a 14. részben is. És hadd idézzem azt az igét is. És láttam, és imé egy bárány áll vala a Sion hegyén, és ővele 144 ezeren, ugyanez, akiknek homlokán írva volt az ő atyuknak a neve. Figyeljük meg, hogy mi a pecsét. És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak vala, és énekelnek vala, mint egy új éneket a királyi szék előtt, a négy lelkes állat előtt és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a 144 ezer, akik Áron vétettek meg a földről. Ezek azok, és most jön a magyarázat, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy, ezek Áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Tehát nem csupán egy leszűkített csoport, hanem ez a 144 ezer jelképezi a mindenkorok hívő embereit. És visszatérve a hetedik részhez, az első versei, minthogyha az Isten szempontjából írnák le a hívő embert. A második rész, ahol olvasunk a megszámlálhatatlan nagy sokaságról, ott minthogyha az emberek szempontjából van leírva, vagy bemutatva a hívő ember, a keresztény ember. Az első részben, amikor leírja a 144 ezer egy számhoz van kötve, ez azt jelenti, hogy az Úr előre tudja, hogy kik lesznek, akik megtérnek, kik lesznek, akik hisznek. Ha úgy akarjuk, testvéreim, a predestinációról, az eleve elrendelés gondolata itt benne van, ha azt olvassuk, hogy négy angyalt állt a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hát ki vagyok én, hogy meghatározom, hogy hol van a földnek a széle? Nem fizikai dologról van itten szó, nem földrajzi szempontból írja le itt az ige, talán missziói szempontból. Mert az Isten tudja, hogy kik vannak a széleken, kik vannak a legtávolabb. Ő tudja. De onnan is hívja az Úr az embereket. Én nem tudom, hogy ezt hogy történik meg, mint, de az Úr ezt akarja. Az ő előre elhatározott tervében minden benne volt. Nagy szám ez, mert nem kicsi azért a 144 ezer. És mi ezek a titkok előtt megállunk, és azt mondjuk, hogy Istené legyen a dicsőség, a titkok az övé, a kijelentett dolgok azok mieinké és a mi fiainké, de mi most ebben nem nyúlunk tovább bele, hála a jó Istennek, hogy vannak emberek, akik megtérhetnek. És ott van a második rész az igének, amikor azt mondja, hogy ezek azok, akik megmosták és megfejrítették ruháikat a bárány vérében, tehát ezek azok, akik az Urat választották. Az első rész azt mondja, hogy mi, ezek azok, akiket az Úr választ ki. Ott a második részben pedig azt írja le, ezek azok, akik az Urat választják. És hogy lehet ezt összeegyeztetni? Hogy az Úr választja ki az embereket? Vagy az ember választja az üdvösséget? Ha mind a kettő igaz az ige alapján. És nézzétek meg, mindez a két igazság egy ige szakaszban van benne. Titok ez! Ez pontosan úgy működik, nagyon szépen értettem meg, mint az ollónak az a két oldala. Akkor tudunk az ollóval vágni, ha mind a kettő éles és megfelelően vág. Igen. Mert így jön ez össze. Én nem tudom ezt összeegyeztetni. De az Isten tervében ez benne van. A kérdés az, hogy ahhoz a sereghez tartozok? Mert ha a hatodik részben, a befejezésnél olvassuk az ígéket, akkor ott is egy nagy csoporttal találkozunk, akik a hegyek előtt állnak, a sziklák előtt állnak, és azok is kiáltanak valamit. És mi tudjuk, hogy mit. Hegyek, esetek ránk. Rejtsetek el. Annak haragja elől, aki jön. Van egy ilyen csoport is. És azt kérdezi az Úrtól az utolsó versben, a hatodik rész utolsó versében, eljött az ő haragjának a nap, és kiállhat meg. Vannak olyanok, akik ahhoz a csoporthoz tartoznak, akik félnek és rettegnek. Mi lesz holnap? Félnek a sötéttől, félnek az ismeretlentől, nem akarnak csendben maradni, mert dübörög bennük valami, nyugtatókat szednek meg, altatókat, meg nem tudom én milyen szereket, csak mert félnek a haláltól. Nem tudnak válaszolni erre a komoly kérdésre, hogy ki állhat meg, hogy menekülök meg. És a hetedik rész válaszol, hogy ki állhat meg, ha megpecsételtek. Hát azt olvassuk az igében, hogy ott vannak minden nemzetből, ágazatból, népből és nyelvből a királyi szék előtt és a bárány előtt, állnak vala fehér ruhákban. Van, aki megállhat. Milyen négy csoporthoz tartozol és tartozunk? Azok, akik kiáltanak a hegyekhez, a fákhoz, meg össze-vissza futkároznak, és mindenféle embertől, vagy akárkitől kérik, várják a segítséget? Vagy pedig a báránytól kérem és várom a segítséget? Isten elpecsételi az ő szolgáit. És akkor egy néhány percben, testvéreim, hadd lássuk, hogy kik Istennek szolgáit. Az elpecsételtek. Azok, akik a hetedik részben és a tizennegyedik részben van, és összehozva ezt a két igeverset, itt nagy igazságokat találunk a hívő élet kezdetéről, a hívő élet folytatásáról, és a hívő élet jutalmáról. Ha más megfogalmazásban kell ezt mondani, akkor úgy kell mondani, hogy van egy ajtó, egy szoros, egy szűk kapu, ezen be kell menni. Aztán van egy út, ez egy keskeny út, de azon járni kell. Mind végig. Mert annak a keskeny útnak a végén van egy másik ajtó, ez már a mennyország kapuja. És azok, akik bemennek az ajtón, akik járnak az úton, azok be fognak oda jutni. És megint ez a kérdés, egy kicsit körüljárjuk ezt az ige alapján, hogy vajon ebbe a csoportba tartozunk mi, akik az ajtón bemertek, akik járnak az úton, és akiknek van az az élő reménység, hogy oda jutok, ahol a bárány van, az én drága megváltóm. A megszámlálhatatlan nagy sokaság, oda akarok jutni. Van ez a reménység? Hol kezdődik a hívő élet? Hát újjászületéssel, megtéréssel kezdődik ez az élet. Ez az ajtó. Nem, hogy beleszületek egy vallásos, jó családba. Nem az, hogy abban a népben születek magyar vagy román, akik kereszténynek vallják magukat. Nem itt kezdődik a hívőség. Nem avval kezdődik a hívőség, hogy elviszik a gyereket a templomba, és egy kicsi vizet öntenek a fejére, vagy locsolnak, vagy mit csinálnak vele, azt sem tudom. És akkor keresztény lesz. Mert addig nem volt, de most már keresztény lett. Nem ezzel kezdődik a keresztény élet. Egyáltalán nem ezzel kezdődik. Hanem az ige szerint azzal kezdődik, hogy valaki újjászületik és megtér. Azt olvastuk ezekről, hogy új éneket énekeltek. Azt olvastuk ezekről, hogy áron voltak megvásárolva Istennek és a báránynak. Megváltozott élet, megváltozott gondolkodás, megváltozott szokások. Már nem a világ nótáját foglalkoztatják, meg nem azzal szórakoznak, hanem most már az Úr dicséretével foglalkoznak. Hát ez az ajtó. És aki bement ezen az ajtón, az az Úr szolgája elpecsételt embere. A kérdés az, hogy megtörtént-e ez már az életedben. Vagy pedig még mindig az Isten haragja alatt, még mindig a bűnben, még mindig a önmagad megcsalásában vagy, mert vannak olyan emberek, akik önmagukat csalják meg. Mert azt mondják, hogy közel vagyok én az ajtóhoz. És az Úr Jézus is beszél ilyenekről. Hogy nem messze vagy az Isten országától. Igen, ám, de kint vagy még az Isten országától, nem benne. Nem a keskeny úton vagy, hanem még mindig a széles úton. És ma az Úr hív. Ha meg akarsz menekülni az Úr haragjától, mert el fog jönni. Mert ez a föld el fog múlni, és a minden, ami rajta van, el fog múlni egyszer. És minden, amit gyűjtött az ember, minden, amit csinált az ember, itt fogunk hagyni. De amit az Úr értettünk, lelkünk, az megmenekülés az Úrral lesz. Ez a kérdés, hogy bementél már ezen a kapun? Megtörtént-e már a kezdet? De hát a kezdet nem minden. Mert folytatni kell a hívő életet. Mert aki járja a keskeny utat, az fog oda bejutni. És akkor egy kicsit a hívő élet folytatásáról is szól ez az ige szakasz, jelképesen vagy szó szerint, és egy néhány gondolat erről is. Úgy folytatják a hívő életet a komoly hívő emberek, hogy a tisztaságra törekednek. A lelki tisztaságra, a szentségre. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Megtértek egyszer, de ahányszor szükség van erre, ők megfehérítik, míg fényesebb legyen az ő ruhájuk. Ez a törekvésük. Ha egy idegen rossz gondolat szállta meg őket, Uram, bocsáss meg, ezt nem pedig nem látják mások. De tisztán akarják megőrizni az ő fehér ruhájukat. Vagy ahogy mondja a Jóisten igéje a 14. részben, ezek azok, akik nem fertőztették meg magukat. Bűnt nem követtek el, erkölcstelenségre nem vetemültek el. Nem, mert megőrizték magukat tisztán. Akár milyen erkölcsi, vagy tanításbeli, tanbeli elhajlás bűnre csábítana bennünket az ördög. Vannak olyanok, akik az Úr szolgálja, akik megtartják a szívükben ezt a pecsétet. Akik nem utasítják el az Urat. Nem úgy van ez, hogy ha bementem a kapun, széjjel néztem ott, és ha nem tetszik, akkor kijövök és más útra térek. Sajnos vannak ilyenek. Akik nem akarnak ezen a keskeny úton járni. Akik az életüket nem akarják tisztítani. Pedig azok, akik a keskeny úton járnak, azok erre törekednek. Legyen ez a te törekvésed is. Egy másik dolog, hogy akik az úton vannak, megpecsételtek, azok Krisztus követik. Úgy olvastuk itt, hogy a bárányt követik bárhová megy. Bárhová megy. Ha az Úr Jézus Krisztus megy a Gecsemáné kertben imádkozni, és virasztani, akkor ezek az emberek oda mennek imádkozni az Úr Jézussal. Mert követik az Úr Jézust. Ha az Úr Jézus Krisztus megy beteglátogatni, ha az Úr Jézus Krisztust látjuk, hogy megy adakozni, akkor mi a Krisztust követjük, mert ez tartozik a Krisztus követéshez. Ez is oda tartozik. Ha az Úr Jézus Krisztus bizonyságot tesz, prédikál, ha az Úr Jézus Krisztus segít embereken, vigasztalja az elcsüggedőt, akkor mi is követjük az Úr Jézust, mert ilyen jellegű a hívőség, és az elpecsételtek ezt teszik, nem tudnak más tenni. Ha az Úr Jézus megy bemerítkezni a Jordán vizéhez, akkor azt, nem azt mondom, én oda nem megyek, mert én ott nem akarom az Úr Jézust követni. Bárhova megy a Krisztus, és hogyha a Krisztus más helyre küld, hogyha a Krisztus valami újat akar az életünkben cselekedni, nyitottak vagyunk és készek vagyunk követni a Krisztust. Ilyen jellegű a hívő élet, a keresztény élet. Még azt is meg lehetett itt jegyezni, és kijegyeztem magamnak különösképpen, hogy szájukban álnokság nem találtatott. Tehát a hívő élet az nem csak olyan elméleti, ilyen elvont, hanem nagyon gyakorlati. És azt mondja az ige, hogy a hívő ember az őszintén beszél. Igazat mond, őszintén beszél. Kedvesen, ígét mond, gyönyörűen énekel a Jóisten dicsőítésére. Ez, ilyen az ő beszéde. Ilyen az ő beszéde. Nem csak az olyan elvont dolgokra vonatkozik, hogy szentség, meg engedelmesség, ezek, de konkrétan a nyelvbűnei, a beszédünk, miről tesz bizonyságot? Azok, akik el vannak pecsételve, úgy olvastuk, hogy szájukban álnokság nem találtatott. Nem volt benne görbeség, nem volt benne hátsó szándék, őszintén, egyenesen beszélt az Úrral, nem volt rejteni valója, és emberekkel is. Ilyen a Krisztus követő. És még az, hogy kitartóan szolgál az Istennek. Így járni a keskeny utat, testvéreim. Úgy olvastuk itt a 7. részben, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és szolgálnak az Úrnak éjjel és nappal az ő templomában. Tehát akármilyen nehézségek, és abban az időben, amikor a hívőket üldözték, amikor János is a Pátmos szigetére volt számüzetésre vetve, és ott kapta ezeket a kijelentéseket, és a többi testvérei, barátai, a gyülekezeti tagok is ilyen üldözésben volt részük, azt mondja az Úr, és üzeni nekünk is, testvéreim, hogy kitartani ezekben a nehézségekben is. Hogy csúfolnak az emberek, hogy megvetnek az emberek, de én akkor is szolgálom az Urat. Én hozzá hűséges akarok lenni. Mindvégig kitartok, mert aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Nem csak elkezdeni, nem csak a jó időkben, a szép időkben, a könnyű időkben, akkor, amikor fogadják az ígét, a bizonságtevést, hanem minden időben szolgálni az Urat. Hát ez jellemző azokra, akik az Urat követik. Vagy más fogalmazásban, testvéreim, azt is tetszett nekem, úgy olvastuk itt a 14. részben, hogy mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Ezek a fedhetetlen emberek, akik így élnek, a szentségre törekednek, engedelmeskednek, követik a bárány bárhová megy. A beszédük is valóban krisztusi, és kitartanak, szolgálnak az Úrnak. Hogy most egyszerűen mosollyal kell szolgálni, vagy éppen hallgatással kell szolgálni, mert van, aki úgy kötekedik és piszkálódik is, akkor el kell hallgatni. Van, amikor jó hangosan kell mondani, mert ilyen a körülmény, de szolgálunk az Úrnak. Amivel tudunk, ahogy tudunk, amikor tudunk. Ilyen a hívő életnek a jellege. Ezt tanuljuk meg innen. És hogyha bementünk a kapun, megkezdtük a hívő életet, és folytatjuk, járjuk az utat, akkor az az ígéret van, hogy ennek az életnek lesz jutalma. És erről is kell szóljunk egy kicsit. Az első jutalom, itt már a földön tapasztalhatjuk ezt, a győzelem. Azt olvassuk, hogy pálma ág van a kezükbe. A győztesek kapnak ilyet. Vagy a 14. részben láttam egy bárányt állni a Sion hegyén. Ez a győzelemnek a hegye, az Úr hegye ez. Az Úr megsegítette az ő népét, és egyfajta jutalom az, hogy előre jutunk a hívő életben, és győzelemről győzelemre jutunk, testvéreim. Vajon ezt tapasztaljuk mi is? Itt nem arról van szó, hogy sikeresek vagyunk, hogy hányan tértek meg a szolgálatunk által. Persze szeretnénk, és ezért imádkozunk, hogy minél többen. Eredményes is legyen a szolgálat. De ha nem az, akkor is mi győzelmesek vagyunk. Mert győztünk a bűn felett, győztünk az ördög felett, mindenféle félelmeinket le tudtunk győzni az Úr segítségével. A győzteseknek. Ez lesz a jutalom. Ha hűségesen kitartom, járom az Úr útját, az Úr megerősít és győzelmeket ad. Vannak ilyen győzelmek? Tapasztalsz ilyen győzelmeket az életedben? És aztán az a leírhatatlan öröm, és az a mennyei gondolkodás, hogy oda fogok jutni, ahol a nagy sokaság van, és valóban szívet melegítő, könnyeket fakasztó az, ahogy leírja az ige ezekről az emberekről. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Abban az időben János apostol idejében rabszolgatartók voltak, és hívők is voltak, akik így rabszolgaként dolgoztak, és kínozták, dolgoztatták. A nap hevét kellett, hogy tűrjék. Lehet, csak este kaptak ennivalót, vagy nagyon kevés vizet. És ők szó nélkül szolgáltak, vagy olyan körülmények voltak, amikor nem kaptak élelmet, és nem kaptak vizet, és az életük is kockára volt téve, és azt mondja az Úr, hogy eljön az az idő, amikor nem éheznek majd többé. Amikor nem szomjúhoznak többé. A nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Miért? Mert a bárány, az Úr Jézust, akit befogadtak a szívükben, akinek énekeltek talán könnyek között is, vagy vérző lábbal, vagy vérző szívvel, mert elvették a gyerekeiket, a férj feleséget elválasztották, vagy megölték az egyiket, és ők mégis az Úr dicséretét énekelték. És azt mondja itt az ige, hogy a bárány, akinek énekeltek, akinek szolgáltak, most ő fogja legeltetni őket. És elvezeti oda, a vizeknek élő forrásaira, nem csak vizet ad, hanem forrásvizet. Oda vezeti a forráshoz őket. Bőven ihatnak, amennyi kell, amennyi szükség van, és eltöröl az Isten minden könnyet az ő szemeikről. Igen, sírtak, szenvedtek eleget, vitték a nehezet, de eljön az az idő, amikor Isten minden könnyet eltöröl a szemünkről. Igen, és ez a mennyország. Van ez a reménység a szívedben? Érzed ennek előízét a szívedben? Vagy pedig még mindig kecsegtet a világ, a körülötted levő emberek az ő kínálatukkal, az ő reklámjukkal, az ő életmódjukkal? Vagy a mennyország vonz, az Úr vonz, a bárány dicsérete, az Isten szolgálata? Azzal a kérdésen fejezem be, amivel kezdtem. Melyik csoporthoz tartozol? Lesz egy olyan csoport, akik a hegyekhez szaladnak, egymáshoz szaladnak, össze-vissza szaladnak, de nem lesz senki, aki megmentse őket. És van egy olyan csoport is, akik a bárányhoz menekültek. Minden körülmények között, minden problémájukkal, az életükkel jöttek az Úr Jézushoz. Melyik csoporthoz tartozol? Hívlak téged az Úr Jézushoz ezen az este. Mert az Úr Jézus kegyelme, az Úr Jézus Krisztus szeretete, az Úr Jézus Krisztus keresztje még ma is áll. Még lehet jönni bűnbocsánatért, még lehet kiáltani új életért. Ő még ad áldást. Fogadd el. Imádkozzunk most ezért. Istenünk, hálát adunk ezért az alkalomért. Köszönjük, hogy hívsz bennünket. Köszönjük, hogy ma a te szavadat hallhatjuk. Ne keményítsük meg a szívünket. Kérünk, hogy adj kegyelmet, Uram. Ha beléptünk az ajtón, segíts, hogy járjuk a keskeny utat. Nem csak valameddig, hanem mindvégig. Ha ebben megfáradtunk, Uram, nagyon kísértett az ördög, és engedtünk a kísértésnek, kérünk, hogy bocsáss meg. Tisztítsál meg ma. És adj új életet, megújulást, új elhatározást, Uram, hogy követünk téged. Kérünk, hogy add meg ezt kegyelmedből. Az Úr Jézus nevében. Amen.